Akkor csapjunk is bele a ma esti lovaink közé. Isten hozott mindenkit. Hatodik lakás, hirdeti a címünk. Továbbra is nagyon spóroltam, hogy nem töröltem le, de nem is kell. Csak aláhúzom, mert hogy a hatodik lakást folytatjuk. A szenvedésnek a témájával, az éjszaka témájával Teréz elkezdte leírni, hogy milyen módon szoktunk kríziseket átélni, és hogy ezek a krízisekhez föl kell, hogy vegyük azokat a megfelelő hozzáállásokat, attitűdöket, amelyekből fakadólag a krízis bennünket nem tönkretenni, hanem megerősíteni fog. Folytatjuk ezt a sort. Röviden, a teljesség igénye nélkül. Hetedik pontban Teréz írja, nagy betegségek is szoktak lenni, a lelket nagy szorongás fogja el. Igen, hát itt most erről nem beszélünk sokat. Nagy betegségek, testi betegségek, illetve lelki, pszichés szorongások, hát természetesen mennyire lehetnek a kríziseinknek az okai, mennyire lehet igen annak az oka, hogy elhomályosodik a hitünk, az értelmünk, az Istenbe vetett bizalmunk megrendül, megkérdezzük, hogy ő mindezt hogyan engedhette meg, mi jó származhat egy látszólag értelmetlen betegségből, szorongás, halmazból. Igen, ezek mind nagy misztériumok, de ugye a misztikusok már is mondják, hogy bármilyen típusú testi, lelki betegségről van szó, hogyha a hozzáállásunk pozitív, hogyha ezt keresztként viseljük, és nem pusztán tönkretevő szenvedésként, ugye a kereszt és a szenvedés között mi a alapvető különbség? A hozzáállás. A szenvedés van, de mikor lesz az kereszté számomra, hogyha az Krisztussal együtt viszem, és igent mondok rá, és hordozom. Mert a szenvedés önmagában van, de az még nem biztos, hogy kereszt. Kereszt akkor lesz, amikor ebbe bevonom őt. Amikor tudom végre, hogy ezt a szenvedést nem egyedül hordozom, csak akkor mondhatod valamire, hogy kereszted van. Mert sok mindenre mondjuk, hogy kereszt. Én úgy látom, hogy a spiritualitásban arra mondhatjuk, arra az egyébként is meglévő szenvedélyekkel kereszt, amikor már ott van bennem az a pozitív hozzáállás, hogy nem egyedül hordozom, hanem ővele hordozom. Ekkor válik a csupán gyászos, negatív, egyébként engem összenyomó és tönkretevő szenvedésből megváltó, üdvözítő és kegyelmet adó kereszt. Nem önmagában. Ugye tudjuk, ne avassuk szenté önmagában a szenvedést. Csak akkor lehet értelme, csak akkor jöhet ki jó belőle, csak akkor származhat a keresztemből föltámadás, ha ezt vele, Jézussal együtt hordozom. Ekkor válik a szenvedésből kereszt. És így a kereszt egy örömhír, mert képes vagyok hordozni a szenvedést. Tehát a kereszt az pont, hogy nem a rossz hír. Az önmagában Jézus nélkül átélt szenvedés a rossz hír. Mert abban ott van a lehetőség, hogy tönkre is tehet. Tehát itt vannak az életünkben a szorongások, betegségek, amelyből kihozhat az Úr nagy jókat. Hogyha mindenek előtt ezeket vele éljük át, nyilván, talán már mondtam ezt, gondolkodtunk róla, hogy ugye mi annak a határa, hogy most mikor kell azt látnom, hogy egy szenvedést most már el kell fogadni, egy betegséget el kell fogadni. Ugye, itt mindenképpen fontos azt mondani, hogy a gyógyulásomért tegyek meg mindent, ami hatalmamban áll. Tehát ezt nem mondjam ki túl korán valamire, hogy ó, ez már így van, ebbe bele kell nyugodni, bele kell törődni. Ezt azt hiszem, akkor mondhatom csak ki, ha a lehetőségeim szintjén elérkeztem a falig. Mindent megpróbáltam, mindenfajta segítséget igénybe vettem, és az derül ki a végén, hogy a legjobb dolog az, hogyha valamivel berendezkedek az együttélésre. Igen, ez kimondható, és akkor nagyon nagy kereszt válik belőle, de amelyet ugye el tudunk hordozni az Úrral együtt. De ez akkor mondható ki, ha már megtettünk mindent, tehát hogy igenis szeretetből fogadó kötelességünk a gyógyulásunkért mindent megtenni, ami hatalmunkban áll. Legfeljebb nem lesz változás, legfeljebb nem gyógyulunk meg, de legalább mindent megtettünk. Tehát ez a fajta ilyen félreértelmezett szenvedés, misztika, nehogy azt mondassa velünk, hogy bármilyen szenvedés van, nem kell rá segítséget keresni. Nem kell gyógyulást keresni, hanem keresztként kell megélni. Majd akkor, ha már nem tudok semmit tenni ellene, de menjek el a lehetőségeim faláig. De ne mondjam olyan könnyen azt, hogy hát van egy nehézség, és akkor ez már megoldhatatlan. Van egy betegségem, ez már megoldhatatlan. Van egy pszichés szorongásom, és ez már megoldhatatlan. Lehet, de elmentél a falig. Megpróbáltál mindent, amit csak lehet. Kértél segítséget külső embertől, szakembertől? Mert hogyha igen, végigmentünk ezeken a folyamatokon, és az jött ki, hogy nincsen tényleg semmi más út előre, akkor ott van, hogy oké, kereszt. De addig mindent meg kell tennünk, a hetedik lakásban fogjuk ezt majd látni, hogy az Isten iránt való szeretet egyik legnagyobb jele az, amikor vigyázok a saját egészségemre. Mert az embernek dolga van ezen a földön, ezen a világon, és hogy tegyem a dolgom, ahhoz pedig erő és egészség kell, amennyi lehet. Mert persze, hogy csomószor nincs, de legalább ne rajtam múljon. Legalább annyi erőm és egészségem legyen, amennyi csak lehet, az egyébként is meglévő nehézségekhez képest, vagy ahhozok mellett. Tehát vannak nagy betegségek és szorongások, kijöhet ebből nagy tisztulás, csak azért nyilván itt is tegyük meg mindazt, ami hatalmunkban áll. Terész folytatja, bár egyébként ő tele volt ugye testi betegségekkel, tehát ugye írva az önéletrajzában, mennyit gyötörte őt, igazából haláláig testi betegségnek sokféle formája, de ő nyilván jobban szeret a belső betegségekről beszélni. Jobban szeret a belső szenvedésekről beszélni, tapasztalván, hogy ezek sokkal nagyobbak, és sokkal kevésbé megoszthatók ezek a fajta belső szenvedések, mert azt olyankor is hordozhatjuk, mikor a testünk, pszichénk totálisan egészséges. Senki nem mondja ránk, hogy betegek vagyunk, de belül ott mégis érezzük, hogy nagy baj van, de kívülről nem látszik rajtunk. Mert amikor kívülről betegek vagyunk, ugye akkor valahogy könnyebb a kapcsolat teremtés másokkal, hogy úgy is kezelnek minket, mint beteget. Jó van, te beteg vagy. De amikor csak belül nehéz, és igazából kívülről, hát nem lenne rá okom, mert testileg egészséges vagyok, akkor ugye az egy még nagyobb szorongást és szomorúságot kelthet. Tehát így folytatja a 8. pontban, ha már a belső szenvedésekről beszélünk, azt mondja, a külsők jelentéktelennek is tűnnének, ha a bensőket sikerülne leírni. A lélek fájdalma az mindig nagyobb. A pszichénk, a belső világunk fájása az sokkal nagyobb, mint a testi fájdalom nagyon sokszor. Ezeket azonban lehetetlen visszaadni úgy, ahogyan történnek, de azért ő megpróbálja. Roppant érdekes, és én azt mondom, hogy ilyen keserédesen humoros, hogy Teréz mivel kezdi a lelki szenvedéseknek a leírását. Tehát, hogy mi az az első nagy lelki szenvedés, amit ő leír? Azt mondja, kezdjük azzal a tortúrával, nem kisebb szót használ, mint tortúra, bár a spanyolban ez egyébként is jelenthetné azt, hogy kínzás, de a magyar fordítók meghatták ezt a szót, hogy tortúra, mert talán többet mond, igen, benne van sok minden tartalom. Kezdjük azzal a tortúrával, amely abból származik, ha az ember egy annyira bölcs, idézőjelben bölcs, és kevés tapasztalattal rendelkező gyóntatóval találkozik. Tehát nála mindjárt a belső szenvedések, krízisek, tortúrák első főszereplőjeképpen ott van a kevés tapasztalattal rendelkező gyóntató, akit én és néhány kollégám úgy hívunk nagy szeretettel, mert szeretjük ezt a szót, hogy terrorista gyóntató. Tehát ezt szeretjük, szoktuk mondani, talán ez a legjobb szó, hogy terrorista gyóntató, mert úgy belénk dobálja időzített bombákat. Milyen a terrorista gyóntató Terész szerint, aki különösen nagy lelki kríziseket, meghasonlottságokat tud okozni? Mindentől fél a gyóntató. Mindenben kételkedik, amikor valami nem megszokott dologgal találkozik, különösen ha a lélekben lát valami tökéletlenséget, tehát a gyóntató észrevesz a gyónóban valami tökéletlenséget, Teréz írja, mert azt hiszi, mennyei angyaloknak kell lenniük azoknak, akiknek Isten megadja ezeket a kegyelmeket. És a lélek, a szegény lélek úgy megy a gyóntatóhoz, mint a bíró elé, és az elítéli, és nem kerülheti el azt a rendkívül nagy gyötrelmet és zavarodottságot, amiről csak az érti meg, milyen nagy szenvedés, aki már keresztül ment rajta. Nagyon érdekes, hogy ugye Teréz lelki krízisek kapcsán a legtöbbet a terrorista gyóntatóktól szenvedte. Azoktól az magukat úgynevezett lelki embereknek mondó papoktól, akik terészt elítélték, akik mindenféle bensőséges Isten kapcsolatnak, vagy ne adj Isten misztikának a legkisebb jelétől is féltek, és akik elvárták terésztől, hogy legyen tökéletes, mert neki mennyei angyalnak kéne lenni. És hogyha nem mennyei angyal, ha éppen ember és hibát követett el, akkor ezek a gyóntatók őt elítélték, és ez rendkívül sok megalázottsággal járt neki. Igen, a lelki terrorista gyóntató. Terész sokat szenvedett a terrorista gyóntatóktól, és ugye itt ugye ez, hogy kommentáljam ezt a dolgot, egyszerűen csak a kérdés magunk felé, hogy papok, szerzetesek, fel tudjuk-e fogni a felelősségünket? Tehát fel tudjuk-e fogni, és testvéreim, nem régóta gyóntatok én, de már ez a kevés idő is elég volt ahhoz, hogy azt a halálos felelősséget ebbe fölismerjem, hogy milyen az, hogy tényleg valaki bejön, és lehet az életének olyan részeiről, olyan dimenzióiról, olyan fájdalmairól beszél, amiről még lehet a házastársának se, vagy anyukájának, apukájának se beszél. Megosztja, igen, valahol egy vadidegen emberrel. Bármennyire is ismerjük egymást esetleg, de ugye vannak azok a helyzetek, hogy egyáltalán nem ismerem a gyónót, van az, hogy kicsit ismerem, de akkor is végső soron nem vagyok az életének a része, tehát nem ismerem őt totális teljességgel, valamilyen szempontból idegen vagyok az ő számára, de mivel pap vagyok, mivel Krisztus ezt a küldetést bízta rám, ő ezt bizalmasan föltételezi, és megnyílik, és igaza van, mert a gyóntató azért van, hogy meg lehessen előtte nyílni. A gyóntatót ezért kötelezi a titok tartás. Ugye a papságból nem kell külön leírat, abban a pillanatban föl vagyok függesztve, hogyha megszegem a gyónási titkot. Tehát miért van ez? Hogy ez a bizalom légköre meglegyen. Hogy ez a gyónó a legmélyebb életének a legmélyebb görcseiről olyan légkörben tudjon beszélni, ahol őt magát totálisan biztonságba érezheti. Ezért lenne a gyónási titok. Csak ott van az a helyzet, amikor a gyóntató ezzel a bizalommal visszaél. És ezt a bizalmas helyzetet nem érti meg. És sajnos biztos van valakinek erről tapasztalata, nekem van. Én gyóntam úgy, még kispap voltam, akkor jöttem haza külföldről, és itthon nem volt még állandó gyóntatóm, és elmentem Budapesten egy olyan, nem akarom mondani, de egy olyan helyre gyónni, ahová sokan járnak gyónni, maradjunk ennyibe, és ott sok pap gyóntatott, mert igen, és bementem az egyikhez, akinek a neve alapján, mivel már hallottam ezt a nevet, úgy azt gondoltam, hogy talán egy megbízható gyóntató lesz, és pontosan azt éltem át, amit Teréz, tehát hogy lehet az, hogy én még egyáltalán ember vagyok, és hibákat követek el. Tehát maga kármelita magának, mennyei angyalnak kéne lenni, hibátlannak, és ki se jönni a szobácskájából, csak egész napad imádság művészetével foglalkoznia, meg hasonló zöldségeket mondott ez a gyóntató, de ez még nem elég, hanem az, hogy én vagyok a világon a legnagyobb bűnös, aki csak létezett, lehet, hogy a gyónásaim soha az életemben nem voltak érvényesek, ha én ezt így gyóntam meg. Miért? Mert ő azt várta volna, hogy én mondjam azt, hogy 4-szer csúnyát mondtam, 5-ször megettem a húrt, 2-szer nem. Ugye ezt várta volna, én meg egy picit beszéltem az okokról, amely ugye a gyónás ezért van, hogy beszéljek egy picit, amennyire lehet, hogy miért követtem el valamit. Mert a tüneteimet felsorolom, az lehet jó, de egyáltalán nem biztos, hogy jót tesz. Nekem kéne arról beszélni, hogy mik voltak az okok, ami miatt én mondjuk egy helyzetben helytelenül döntöttem. És hát ő tőlem ilyen listás gyónást várt volna el, és azt mondja, hogy ha én így gyóntam, így félre beszélve egész életemben, akkor lehet az összes gyónásom eddig nem volt érvényes, és hogy én milyen liberális rendben lehetek, és hogy én vagyok a legrosszabb, legocsmányabb, legutolsó bűnös ezen a világon. Na most ezt ő, hogy ott elmondta. És akkor nekem a földbe gyökerezett, illetve a térdeplőbe gyökerezett a lábam. Többször visszagondoltam volna, hogy ki kellett volna szakítanom a rácsot, és azt a fejecskéjét kicsit úgy elnáspangolni neki. Lehet, hogy lehet, hogy nem tett volna kárt sokkal több emberben, hiszen hallom vissza, hogy ugyanez az atya, hát nagyon sokakat így kezel, és sokaknak meginog a hite. Tehát én tényleg ezután a gyónás után annyi úgy éreztem magam, bocsánat a hasonlatért, mint egy valaki, akit megerőszakoltak körülbelül. Tehát ott vagyok abban a helyzetben. A legsebezhetőbb állapotunkban vagyunk a gyóntatószékben. Kitárjuk a lelkünk legérzékenyebb pontjait. És valaki oda beletapos szöges csizmával. Mert ez történik. Tehát föltárod azokat a legérzékenyebb pontokat, és lehet nem tudod magad úgy kifejezni, ahogy most a gyóntató elvárná, de hát Istenem, hát emberek vagyunk, és próbálkozunk magunkat, a legnehezebb dolgainkat kifejezni, ahogy csak tudjuk. És amikor valaki ebbe beletapos, belelép, ez egy olyan, mint egy megerőszakolás. Hogy valakit, akit nem tudom, elcsábítanak, visszaélnek a bizalmas helyzettel, és mondjuk valakit megerőszakolnak szexuálisan például. Én így éreztem magam, amikor kijöttem abból a gyóntatószékből, mentem haza, ott bőgtem a testvéreim, a rendtársaim láttak, hogy mi van? Hát mondom, ez történt. Hát igen, sokan megért meg, azt tudták azt az atyát, hogy ahhoz mi mentél? Tehát ahhoz, mit tudtam én, hogy ahhoz nem szabad járni? Hát igen, ahhoz nem szabad járni. És kegyelem lett belőle, mert én igazából akkor döntöttem el, hogy én így gyóntatni nem fogok. Tehát, hogy egyszer pap leszek, akkor én nem így fogok gyóntatni, hanem megpróbálok mindenkit, ahogy csak emberi gyengeségeim engedik, mindenkit megérteni, mindenkihez érzékenynek lenni, és nem beletaposni úgy, ahogy ez a gyóntató annak idején velem csinálta. Tehát kegyelem lett belőle, ajándék lett belőle, de most ezt azért mondom, hogy akinek van tapasztalata, aki ezt átélte, az tudja, hogy ez mit jelent, és én mondom, kispap voltam, de én bennem egy olyan félelem lett utána a gyónás iránt, hogy én azt mondtam, hogy én életemben többet nem megyek el gyónni. Én nem megyek el. Hát azt a helyzetet még egyszer átélni, és tudjátok, hogy van ez ilyenkor, általánosítunk. Amikor valakivel rosszat tesz egy mondjuk egy nővel egy férfi, akkor az a nő pszichológiailag minden férfit általánosíthat. És mondhat, hogy egy gonosz volt velem, akkor mindegyik az összes gonosz. Ez egy pszichológiai általánosítás. Nem mindegyik gonosz, csak az egyik képviselőjük volt az. Én ugyanezt éreztem a gyóntatókkal kapcsolatban, hogy általánosítottam. Hogy annyira félek ettől a helyzet, hogy én ezt nem akarom újra átélni. És idő kellett, amíg ebbe újra bele tudtam menni. Én, aki már akkor évek óta Jézussal próbáltam élni az életem, meg teológiát tanultam, meg szerzetes voltam. És elképzelem azt a valakit, aki mondjuk a hitében még csak indul. A hitében még gyöngébb, és kap egy ilyet, hát teljesen megértem, hogy nem csak a gyónást hagyja ott egész életére, de az egyházat is. A hitét is ott hagyja, hogy ilyen van, hogy valakinek megosztom az életem, és jogosan föltételezem róla, hogy nem fog visszaélni a helyzettel. Mert azért van a gyóntatószék, hogy ott titokban legyen minden. Azért van a gyóntatás, gyónási titok, hogy ott bizalom legyen. És közben történik egy ilyen szörnyű dolog. És akkor elhiszem, hogy valakik azt mondják, hogy én már pedig életemben többé gyónni nem fogok. És ez természetesen nem jó dolog, mert gyónhatna, és ebből ki lehet gyógyulni, csak megértem azt a valakit, aki azt mondja, hogy hát neki nem, vagy akár az egész egyházat ott hagyja. Tehát ilyenkor ugye, amikor mi papok sírunk, hogy nem gyónnak az emberek, akkor ugye nézzük meg, hogy mi van néha a háttérben. De nem az, hogy az emberek mindenki ilyen laza, már nem gyónunk. Biztos van ilyen is. De olyan is van, aki sebeket élt át. Olyan is van, aki azért nem megy gyónni, mert egy szörnyű megalázottságot élt ott át. Tehát látjuk, amikor Teréz arról ír, hogy ez krízishelyzet, hát igen, nekünk katolikusoknak ez tényleg az. Amilyen szárnyakat adhat egy jó gyónás, olyannyira egy elhibázott gyónás, mármint a rács másik oldalán ülő részéről, az épp olyan sebeket okozhat. Ugye tudjuk, minél nemesebb egy eszköz, a vele való visszaélés annál tragikusabb. A gyónásban erről is remélem mindenkinek van tapasztalata. Szárnyakat tudunk kapni, megszabadulunk, az a tisztulás, az, hogy kimondtam, hogy hű de jó. És ez tényleg ez a nagyon nagy kincsünk, hogy van ilyen. Hogy verbalizálhatjuk egy húsvér embernek, kimondhatjuk azt, hogy mi van bennünk. És amikor az a húsvér ember a rács másik oldalán ezt Jézus irgalmával és érzékenységével hallgatja, akkor ugye az még többet ad. Amikor az a papot teszi a dolgát, mert elvileg azért lenne ő ott. Azért van plafon a feje fölött, meg azért kap kóbászt este enni, hogy azt ott ő azt jól csinálja. De hát sokan nem csinálják sajnos jól. Úgyhogy itt van ez, hogy aki ezt átélte, az tudja, hogy ez micsoda szenvedés tud lenni. Teréz nagyon sokat szenvedett az önismeret és Isten ismeret nélküli instabil papoktól és szerzetesektől, akik őt egyszerűen ilyen módon a gyóntatószékben halálra sebezték. És óriási sebeket képesek ők okozni, hiszen a hívő, ugye, ha nem elég érett az Isten kapcsolatában, mit mond? Hát, hogy a pap engem megszidott, a pap azt mondta, hogy én vagyok a világ legbűnösebb embere, és biztos igaza van. Mert én akkor lehet tényleg ilyen vagyok, és amit a pap mond, azt Jézus mondja, mert ő Jézus képviseletében ül ott, és sajnos ez túl van misztifikálva, a papnak ott van a saját maga földolgozatlan embersége, az már egy másik felelősség, hogy őt így hogy szentelték föl, mert én senkit nem szenteltetnék föl, aki nincs tisztában magával, hogy tud másokon segíteni az, aki önmagával nincs tisztában? Én csak ennyit kérdezek. Tehát ez szerintem kettő meg kettő. Vak vezet világtalant, ahogy Jézus mondja. Tehát és akkor mind a ketten gödörbe esnek. Tehát aki magát nem ismeri, az hogy vállalhat segítő foglalkozást? Másokon segítek. De magamat, ha nem ismerem, akkor teljesen hiába. Tehát, ha egy hívő a paptól, aki ott ül vele szembe, minden szavát Isten kinyilatkoztatásának veszi, az roppant sokat fog még pluszban szenvedni, és ezt nyugodtan Teréz is megcsinálta, hogy szétválasztotta. Tehát amikor találkozott egy olyan pappal, aki tényleg ilyen módon félművelt, unintelligens módon a lelkébe taposott, azt nem azonosította Teréz Jézus szavával. Azt mondta, hogy hát ez a valaki, hát ez nem ért a dolgához. És nem mondta azt, hogy jaj, ez most nekem az Isten kinyilatkoztatott szava. De van, aki ezt hiheti, és valaki a paptól ugye ezt hallotta gyerekkorában, hogy te ilyen bűnös vagy, és ezt valaki elhiszi magáról egész életébe. Igen, itt minél hamarabb meg kell csinálnunk magunkban ezt az egészséges elszakadást. És akkor Teréz tovább folytatja, azt gondolják, bűneikért megengedi Isten, hogy tévedésbe essenek. Jaj, mindez semmi ahhoz képest, hogy még hozzájárul. A lélek úgy érzi, nem tudja megfelelően tájékoztatni a gyóntatókat, és hogy becsapja őket. Mi jön itt be? Az aggály. Aki a gyónásban elkezd aggályoskodni, hogy úgy érzem, nem tudom megfelelően elmondani a gyóntatónak, hogy mi van bennem, bejön az aggály. Elmondtam ezt, kihagytam-e azt, ez nem is annyi szó volt. Nem 24-szer mondtam, hogy a kutya fáját, hanem 25-ször, akkor ez már lehet már nem jó. Gyóntatásban vannak ilyen helyzetek, testvérek, nem szabad, de hát tényleg, tehát gyóntatóként, tehát ez egy, na, szóval, hogy valaki azt mondja, hogy ezt a csúnya szót mondtam háromszor, de ki is mondja, hogy melyik. Nem csókolom, ez a negyedik! Meg hát a pláne az, hogy ezt tartja a legnagyobb bűnének, hogy mondott egy vulgáris szót. De az, hogy mondjuk utál mindenkit maga körül, az ugye elő se szokott kerülni. Tehát jön az aggály, nem tudom megfelelően tájékoztatni a gyóntatót, nem képes látni az igazságot, hanem csak azt hinni, amit a képzelet elébe állít a léleknek. Mert ilyenkor a képzelet az Úr, valamint az ostobaságok, amelyeket a gonosz szellem akar láttatni vele, hogy próbára tegye, sőt még azt is, hogy elhitesse vele, Isten elvetette őt. Jönnek ezek az aggályok. Nem tud vagyok elég jó a gyóntató előtt. Nem tudom neki elmondani azt, amit szeretnék. Nem vagyok képes látni az igazságot. És Teréz itt kitér arra, hogy ez egy másik krízis. A fejünkben hányszor van ostobaságok halmaza, amelyeket a képzelet állít elénk. Ezt ő most a gyónásnak a témájába hozza, én akár külön venném. Hogy ez micsoda krízis, micsoda szenvedés tud lenni nekünk, amikor a képzeletünk szülte ostobaságokat, hajmeresztő gondolatainkat elkezdjük komolyan venni. Hogy egyszerűen az, ami a fantáziánk belőfordul kép és gondolat és mondat és szövegösszefüggés, azt elkezdjük aggályos módon olyan komolyan venni, és bűntudatot érezni miatta, mint hogyha ezt tényleg mi magunk gondolnánk. És Terézt ugye már tanultuk a negyedik lakás kapcsán, iszonyúan különbséget tesz a fantáziánk világa és az akaratunk között. Azt mondja, hogy a fantáziánkban, és ez az imádság kapcsán mondta, hogy ne csodálkozzunk, hogy amikor lenyugszunk és imádkozunk, akkor a fantázia világunk bekapcsol, és hajmeresztő képeket, gondolatokat fog produkálni. De hogy ez nem bűn, nem elmebetegség, hanem egyszerűen annyi, hogy az agyunk még egyelőre be van kapcsolva. Tehát, hogy működik az agyam, és az agyam produkál képeket, gondolatokat. Aki ennek túlságosan nagy súlyt ad, aki azt hiszi, hogy ezt én akartam gondolni, az ugye nagyon rossz úton járhat, mert olyan képességet tulajdonít magának, amink nincs. Azt tulajdonítjuk magunknak, hogy minden agyi működésünket kontrollálni tudunk. Nem tudjuk. Azt, hogy milyen gondolat jusson eszembe, hogy milyen kép jusson eszembe, azt nagyon sokszor nem tudom kontrollálni. Egyszerűen jön, de ez természetes. És Teréz így írja, hogy a lélek rendkívül tud szenvedni, amikor a képzelete szülte hajmeresztő gondolatokat bűnként éli meg. Hogy erre én akartam gondolni. Káromló szavak jönnek a fejemben Jézus és Mária iránt. Atya, igen, ez teljesen természetes dolog. Azokat nem te akartad kimondani. És keresztes Szent János leírja, azért jönnek sokszor a káromló gondolatok a fejünkbe, mert annyira rettegünk, hogy mi lenne, ha azok a fejünkbe jönnének, és mivel félünk tőle, már itt is vannak. A félelem szüli. Meg hát ugye a sátán szeret a levesbe belekavargatni ebbe a témába is, de nem abba, hogy ő hozza a gondolatot, hanem az, hogy hidd el, hogy ezt te gondoltad és bűnös vagy. A sátánnak a legnagyobb operációja a bűntudatkeltés. Nem az, hogy ő hozza belénk azt a hajmeresztő gondolatot. Az agyunk működik. Ő mibe kavar bele? Abba, hogy látod, ezt te gondoltad, ez ilyen rossz vagy. Ennyire bűnös vagy, hogy ilyen gondolataid vannak. Ezt itt kavar ő. És nem ott kell nekünk ebbe gyógyulni, hogy nem akarok többé rosszra gondolni. Az lehetetlen. Olyan nincs. Mert működik az agyunk, és amíg élünk, lesznek összefüggéstelen gondolataink és képeink a fejünkben. Ott kell gyógyulni, hogy azt mondjuk, hogy nem vagyok hajlandó elhinni a sátán hazugságát, hogy ez az én bűnöm lenne. Szoktam mondani, hogyha lenne itt nekünk ilyen kis kimenet a fejünkön, és egy ilyen projektort, vetítőt ide be tudnánk csatlakozni, és kérni ide vetítve, na most mindenki képzelje, hogy miket látnánk. De saját képeink, gondolatainkat, ha itt vizualizálnánk, azt mondanánk, hogy Szűz Mária Szent Jolán, ehhez képest a nem tudom, a Nóta TV az semmi, vagy a Comedy Channel, vagy a National Geographic a nulla, ahhoz képest, ami az én fejemben zajlik, de ez így normális, mert ember vagyok, és van agyam, hál' Istennek, és az működik is, és az agyamban van fantázia, képesség. És ezek a gondolatok, ezek a képek ott vannak. És a küzdelem sose az legyen, hogy nem akarok valamire gondolni, mert minél inkább, ezt tanultuk a negyedik lakásban, minél inkább nem akarsz valamire gondolni, annál inkább arra fogsz gondolni. Ezért a gondolatainkat engedni kell, hadd menjenek, hagyj forogjon, magamra pedig nem róvok semmilyen bűnt, azért, mert egyszerűen vannak gondolataim. Akár legyenek azok a leghajmeresztőbbek, és jöjjenek azok a legszakrálisabb pillanatokban. Akkor sem érdekel. A lélek a tisztulásban sokat szenved ezektől a agyi fantázia képektől. Azt gondolja, hogy ez bűn. És itt a sátán csalása. Elhiteti velünk, hogy ez bűn. És azt is elhiteti, hogy mivel ez bűn, köteles beszámolni róla a gyóntatónak. Hogy én, atya, ilyenre gondoltam, hogy ilyen hajmeresztő képek vannak bennem. Nem arról van szó, hogy gyónásban, lelkivezetésben nem lenne szabad elmondani, hogy néha milyen gondolataink vannak. Persze, mert a sok mindent elárulhat rólunk, hogy hol vannak a problémáink gyökerei, igen. Csak én most itt azt mondom, aki aggályos, aki még a gondolatot is meg akarja gyónni, hogy mire gondoltam. És hogyha ezt sokszor teszi, hogyha nem tudja elhinni azt, hogy ez természetes folyamat,
és nem állíthatjuk bele a bűnkategóriába, akkor az a valaki nagyon nagy krízisben van. És igen, ez sokszor most melyik krízis? Ez most a minket tisztító krízis? Nem. Ez sokszor a minket tönkretevő krízis. Ezért mondja Terész, hogy szenvedett a gyóntatóktól, mert az egyház nevében bemondták azt neki, hogy már pedig te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. És azt mondja, hogy ettől föl kell szabadulni. De itt van viszont, amit ír, mi az a fajta megtisztító krízis ezen belül. A lélek úgy érzi, hogy Isten elvetette őt. Mind a két szó fontos, úgy érzi, úgy tűnik a léleknek, mintha Isten elvetette volna őt. És itt ugye minden benne van, az ember csak így érzi, így érzékeli, de a valóságban nincs így. Keresztes Szent János az egész életművét ennek szenteli, hogy milyen az a tapasztalat, hogy úgy érzem, mintha Isten nem lenne itt, mintha Isten nem szeretne, mintha Isten elvetett volna. És János atya azt le fogja írni, hogy de ez a valóságban nincs így. Megérti az embert, hogy azt mondja, hogy igen, te most így érzed. Nem akarja azt mondani neki, hogy hülyeség, ne érezd már ezt. Nem, ezt érzed valamiért. Csak közben tudd, hogy ez olyan, mintha. Igen, most úgy érzed, mintha Isten elhagyott volna. És ezt én értem. De tudd, hogy olyan, mintha elhagyott volna, mert egyébként nem hagyott el. Nagy teológiai kérdés, Jézus a kereszten, ugye? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És akkor jönnek, én vagyok hülye, vagy nem tudom, hogy jönnek ezek, de teológusok, hogy igen, az atya elhagyta Jézust. De lám, mert hát ott ő átélte azt, hogy milyen az, amikor a bűn miatt ugye az ember eltávolodik Istentől. De hát akkor hol van itt ez a Szent Háromság dolog, mint olyan, hogy ők elvileg így nem ilyen, mint ilyen Lego darabkák, hogy összerakjuk, vagy szétvesszük, tehát hogy ők elvileg ők mindig egyek. Másrészt meg hol van az a szerető mennyei atya, aki együtt szenved a fiával, hát hogy föltételezhetnénk ezt másképp? Igen, ugyanez a logika, a misztikusok megértették, a zugteológusok nem értik. Csak azok könyvet írnak. Csak azok könyvet írnak, és mi elolvassuk. A zugteológusok nem értik, a sufni teológusok. A misztikusok igen. A misztikus teológia azt mondja, hogy Jézus úgy érezte, mintha az atya elhagyta volna őt, de az atya nem hagyta el Jézust. Ugyanez. Jézus az ő emberségében tényleg átélte a mi éjszakánkat. A kereszten átélte azt a legnagyobb emberi és isteni elhagyatottságot, amit mindnyájan átélhetünk az életben sokszor. De attól, hogy ő ezt így fogta, így tapasztalta az ő emberségében, attól még abból nem következik, hogy az atya valóban eltávolodott tőle. De ez a logika, amit a misztikusok írnak, érezheted úgy, mintha Isten nem lenne veled. Van ilyen. Van ilyen. De emellett tud, hogy igazából nem hagyott el. Csak most te úgy fogod őt, úgy érzékeled őt, mintha nem lenne itt. És a sötét éjszakának majd az lesz a logikája, hogy azért tűnik úgy, mintha nem lenne itt, mert Isten átállít téged egy újfajta kommunikációs módra. Áthangolja veled a frekvenciát. Most már nem a... most ide kéne valami szakmai tudás, csak nem tudom, csak most jön a kép, hogy nem valami ilyen, nagyon ilyen gyönge frekvencián beszélsz most már az Istennel, hogy ilyen nem tudom, 1910-es évek beli recsegő, ropogó, hanem mondjuk ilyen 4G, ilyen nagy felbontású, gyönyörű módon tudsz vele beszélni. Átállítja a frekvenciát egy gyöngébb kommunikációs módról, egy erősebb, stabilabb módra, csak az átállás, az az éjszaka.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.